Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén, így fennállva énekeljük, kedves testvéreim, a 729-es számú énekünket. 729-es számú énekünk első sorai így kezdődnek: Védelmez Istenem!
Védelmez Istenem, ügyem megfog pártját, mindenki ellenem, nem lehetek árvám. Körül fog minden rossz, gyönge már a lábom. Segítsen, szent erőd, utaidat járnom.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a keresztelőre készülve énekeljük a 344-es számú énekünket, annak első két versét. 344-es számú énekünk első sorai így kezdődnek: Szenteltessék, Uram, a te neved.
Szenteltessék, Uram, a te szent neved. Dicsérjenek a kicsinyek tégedet. Adjad, Uram, ő nekik szent lelkedet. Szent fiaddal ismerjenek tégedet. Úrunk szent, bölcs, jó, irgalmas atyuk vagy, a kicsinynek hű gondviselője. Mindeneknek éltetője csak te vagy. Kérlek azért, e gyermeket el ne hagyd.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg a keresztelés szereztetési igéjét, amelyet Jézus Krisztus szerzett a számunkra. Máté evangéliumának az utolsó verseit olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. és még Márk evangéliumából egy ige részt kiemelnék a számotokra, kedves keresztelő családok. Azután Jézus ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk vetvén megáldotta őket. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, kedves keresztelő családok! Először is szeretettel köszöntünk benneteket a gyülekezetünkben, és Isten áldja meg továbbra is az életeteket. És fontos beszélnünk minden egyes keresztelő alkalmával arról, hogy mi is ez a keresztség, mit is jelképez, mit is akar számunkra üzenni, és számotokra is, kedves családok. A keresztség az egyik szentségünk, az egyik sákramentumunk. Református egyháznak két darab szentsége van, míg a katolikus testvéreinknek 7, mi visszanyúltunk a bibliai alapokhoz, és 2 tekintünk annak az úrvacsorát és a keresztség sákramentumát. És mi tesz valamit szentséggé? Hamarosan itt van a konfirmáció vizsga is, és ezt szintén a konfirmandusainktól is meg fogjuk kérdezni. Az első dolog az, ami valamit szentséggé tesz, hogy maga Jézus Krisztus rendelte el, tehát ő adta nekünk parancsba, hogy végezzük. És ez megtalálható a Szentírásban is. Olvastuk is, hogy Jézus mondta, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelvén őket a Szent Háromság Istennek a nevében. Tehát mondhatni, hogy Jézus adta parancsba, hogy Isten nevében kereszteljük meg minden embert, aki hozzá fordul. A másik dolog, ami szentséggé tesz valamit, az pedig az, amit jelképez. Mert ez nem egy egyszerű, szimbolikus cselekedet, hogy a keresztelés az már pedig úgy történik, hogy vízzel leöntjük a kisgyermekeknek a buksiját, hanem igazából arról szól, azt jelképezi a számunkra, hogy ahogyan a vízzel meg szoktunk mosakodni, és az eltávolítja rólunk a szennyeződést, úgy Jézus Krisztus értünk hozott vére, értünk hozott áldozata már régen lemosta a bűneinket. Jézus Krisztus áldozata által állhatunk meg az Atya előtt, úgy, mintha semmi vétkünk nem lenne. És ez már megtörtént értünk. Ez már megtörtént minden bűnvalló emberért. Ez már megtörtént az itt jelenlevő kisgyermekekért is. Tehát a keresztelés az Istennek a megelőző szeretetére mutat rá, hogy Isten már előbb szeretett bennünket, mint hogy mi tudtunk volna róla. Főleg aktuális ez a mai jelenben élő emberek számára, hiszen Jézus Krisztus áldozata már nagyon régen megtörtént mindenkiért. Mégis elegendő volt mindenkiért, aki a bűneit Jézus Krisztusnak megvallja, és ő elé viszi. Engem kiskoromban kereszteltek meg, mint Alexet, és én sem emlékeztem magára a keresztelésre. Viszont a szüleimnek az volt a feladata, Istentől kapott feladata, és így nektek is, kedves szülők és keresztszülők, hogy a gyermekeknek arról az Istenről beszéljetek majd, aki Jézus Krisztust, az ő fiát adta, értük is, azért, mert nagyon-nagyon szerette őket, szeretett benneteket is, Peti és Laci, és Isten tegye áldottá további életeteket, Isten áldja meg a szent elhatározásotokat is, és adja, hogy továbbra is támogassátok ezeket a gyermekeket, hogy egyre jobban közelebb kerüljenek Istenhez, és természetesen, ahogy majd a fogadalom tételkor mondani fogjuk, számíthattok ránk is, a mi gyülekezeti közösségünkre, bármikor várunk benneteket szeretettel, és itt leszünk a segítségetekre. Amen. Kedves testvéreim, a keresztelő családdal együtt, helyünkről felkelve, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Szent Egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, kedves szülők és keresztszülők, hitetek megvallása után egyházunk rendje szerint tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében és hitben nevelitek. Feleljetek érthető szóval utánam a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szentegyházba befogadtassék? Felejétek utánam, akarjuk. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromságba vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek utánam, ígérjük és fogadjuk. Most pedig hozzátok fordulok, kedves gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Gyülekezet felelje, ígérjük, ígérjük. Hajtsuk meg a fejünket, és fohászkodjunk Istenünkhöz. Drága Istenünk, köszönjük, hogy te szereteted olyan, mint a szülőknek a szeretete, akik még nem is ismerik a gyermeküket, még csak kicsiny, és mégis nagyon-nagyon szeretik őt, gondoskodnak róla. Köszönjük, hogy aki bűnbánó szívvel hozzád fordul, annak eltörlöd a vétkeit, a te fiad Jézus Krisztus vére által. És azt is köszönjük, hogy a keresztelés az nem csupán egy szimbolikus tett, hanem erre mutat rá, a te hatalmas nagy értünk hozott áldozatodra. És mindezt a te szereteted diktálta. Áld meg, kérünk, a keresztelő családokat. Erősítsd meg őket az elhatározásukban, hogy ezek a gyermekek egyre jobban és jobban a későbbiekben is megismerjék Istent, megismerjék Jézust és református egyházunkat is. Kérünk téged, Urunk, hogy ezen az úton te kísérd családokat, és te áld meg őket továbbra is, te kísérd minden léptüket. Amen. László, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az Úr az ő orcáját, és adjon neked békességet. Amen. Péter, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Amen. Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Isten mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy. Amen. Kedves testvéreim, a keresztelő családok életére áldást kérve énekeljük a már megkezdett 344-es számú ének harmadik és negyedik versét. Harmadik verse így kezdődik, no azért ti minnyájan kisgyermekek.
No azért ti minnyájan kis gyermekek, ne féljetek, de Istent dicsérjétek, mert irgalmas szent fiáért ti néktek. A keresség erről bizonyság néktek. Ringasson el a szent lelket égedet, világosítsa meg a te elmédet. Vigasztalja minden koron szívedet, és vezessen üdvösségre tégedet.
Szeretett testvéreim, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket, és megkérem a keresztelő családokat is, hogy foglaljanak helyet a padsorokban, hogyha beférnek. Kedves testvéreim, örömmel hirdetjük, hogy tegnap egy családi ünnepség keretében megkereszteltük Farkas Alexandra, Szabina, Mirjam, Senon és Aisa nevű gyermekeit. A mai Isten tiszteletünkön pedig megkereszteltük Schuster László János és Székely Orsolya, László Csaba nevű, valamint Máre Petrica és Baranyai Marian, Péter Dominik és Alex Mihály nevű gyermekeit. Isten áldja meg a keresztelő családokat, kisgyermekeket, és ő kísérje az életetekben továbbra is minden lépteteket. A húsvét és pünkös közti hosszabb időszakra való tekintettel a következő vasárnap megterítjük az Úr asztalát. Minden kedves testvért várunk majd úrvacsorai közösségünkbe. Hirdetem a nyári táborainkat is a fiatalok számára. Várjuk rá a jelentkezőket. A szokásos ifi táborunk július 17 és 23 között lesz a Zala megyei Kerka falván. Ide a felnőttebb fiatalokat várjuk. Gyermektáborunkat, a szokásos napközi tábort augusztus 8 és 12 között idén is a Kazinci iskolában tartjuk meg. És lesz egy harmadik táborunk is, amelyre várjuk a jelentkezőket. Ez egy ottalvós gyermektábor, Tiszaladányban, Tokaj mellett. Ez általános iskolásoknak szól, negyedik osztálytól fölfelé. Ez a tábor július 3 és 8-a között lesz. Augusztusi gyermektáborunkba, napközis táborba. Idén is keresünk a kedves testvérek közül olyan testvéreket, akik szívesen segítenek a tábor Kazinci iskolába történő ki- és visszaköltöztetésében, valamint szeretettel elfogadunk ezektől a testvérektől házi süteményeket is, felajánlásképpen a gyerekek számára. Kérjük a testvéreket, hogy ilyen tekintetű vállalkozással vagy segítséggel jelentkezzenek nálunk, a lelkészi hivatalban. és idén is fel tudjuk ajánlani, adunk 1%-át a református egyház részére, illetve a gyülekezetünk alapítványának a részére is. Akinek ezzel kapcsolatban segítség kell, az jöjjön bármikor hozzánk bátran hivatali időben, szeretettel segítünk benne. És köszönjük a támogatásnak ezt a formáját is a testvéreknek. Kedves testvéreim, énekeljünk! A 622-es számú énekünkkel dicsérjük Istent, mert így kezdődik, ébredj alvó, hív a szózat.
Ébredj, alvó, hív a szózat, az őrök hangja messze elhat. Föl Sion, ébredj itt az Úr. Éjfél tájra jár az óra, mondd, kész vagy a hívó szóra, vagy szíved mécse meg se gyúl, ím vőlegényed jő, már kész a mennyegző, halleluja. Ó, halt szabát, kelj föl te hát, vedd mennyegzői díszruhád.
Kedves testvéreim, most pedig hallgassuk meg Istenünk hozzánk szóló igéjét. 6 nap múlva Jézus magához vette Pétert, Jakabot és annak testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre, és elváltozott előttük. Arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter pedig megszólalt, és azt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, építek itt 3 sátrat, egyet neked, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Még beszélt, amikor fényes felhő borította be őket, és szózat hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Amint a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és igen megijedtek. De Jézus hozzájuk lépett. Megérintette őket, és így szólt: Keljetek fel, és ne féljetek. Akkor szemüket fölemelték, és senkit sem láttak, csak egyedül Jézust. Amikor a hegyről lejöttek, Jézus megparancsolta nekik: senkinek se szóljatok e látomásról, amíg az ember fia fel nem támad a halálból. És megkérdezték a tanítványai: miért mondják hát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Ő pedig azt felelte: Illés csak ugyan eljön előbb, és mindent helyreállít. De én azt mondom nektek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerték meg őt, hanem azt tették vele, amit akartak. Így kell az ember fiának is szenvednie tőlük. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról beszélt. Amen. Kedves testvéreim, helyünkről felállva, fejünket meghajtva imádkozzunk Istenünkhöz. Drága Urunk, köszönjük a kegyelmedet, hálát adunk az áldásaidért. Hálát adunk az itt jelenlevő keresztelő családok kisgyermekeinek életéért is. Hálát adunk neked, Urunk, a közelgő programokért is, a sok-sok jelentkezőért, mind Mátraházára, mind a többi programra. Hálát adunk neked, Urunk, a nemrégen megszületett kisgyermekért, egyik gyülekezeti tagunk gyermekének életéért is. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg azt a gyülekezeti testvérünket, aki most kisgyermeket vár, te adj neki erőt, egészséget, te támogasd őt minden nehézségben. És hozzád fohászkodunk, Urunk, akkor is, amikor tudunk olyan testvérünkről, akik hatalmas nagy szomorúságot élnek át, hatalmas nagy fájdalmakon kell keresztül menniük. Egyik testvérünknek a gyermeke, ő beteg nagyon. Őt is eléd hozzuk, Urunk, te adj neki gyógyulást, te adj erőt a családnak, hogy meglássanak téged a szomorúságon túl. Mutasd meg a te erőddel, hogy te képes vagy csodákat tenni, képes vagy gyógyulást hozni számára is. Áld meg, kérünk, Istenünk, a beteg testvéreket továbbra is. Áld meg idős testvéreinket is, akik mindig hűségesen eljönnek a templomba, hogy a te ígédet hallják. És áld meg a mai ígére való figyelésünket mindannyiunknak. Add, hogy a Szent Lelked munkálja ki az ige üzenetét mindannyiunk számára egyen-egyenként. Áld meg az ige szólóját, és adj szívünknek békességet. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésünk előtt, így fennállva énekeljük a 751-es számú énekünk első két versét. 751-es számú énekünk első verse így kezdődik: Jöjj el az élet vizéhez!
Jöjj el az élet vizéhez, nélküle szomjas a szív. Átok alól szabadulsz itt, ő urad, ő, aki hív. Jöjj, hát siess, jöjj, vár reád, béke a földön az üdv odahát. Itt van az élet, a forrás, nincs sehol és sohol.
Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy a vasárnapról vasárnapra olvassuk a János evangéliumából a következő szakaszt, az első fejezet 19. versétől. Ez János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék, ki vagy te? Ő megvallotta és nem tagadta, világosan megmondta, hogy nem én vagyok a Krisztus. Ismét megkérdezték tőle, akkor hát ki vagy? Illés vagy? És azt mondta, nem vagyok. A próféta vagy? Ő azt felelte, nem. Azt mondták azért neki, ki vagy akkor, hogy választathassunk azoknak, akik elküldtek minket? Mit mondasz magadról? Erre azt mondta, én kiáltó szó vagyok a pusztában, egyenesítsétek ki az Úr útját, amint megmondta Ézsaiás próféta. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a János evangéliumát nézzük, és eddig, mint egy a függöny előtt játszódott, mindaz egy előszóban, amit eddig az év eddigi vasárnapjain vettünk át, prológus előszó volt, így mondjuk, és most lebben föl a függöny előttünk, János evangéliuma megkezdődik, és ezt a kezdetet hívják úgy az irodalomban, hogy in medias res kezdet, tehát a dolgok közepébe vágva. Rögtön megjelenik előttünk keresztelő János, mégpedig nem egyedül, hanem keresztelő János egy olyan ember volt, akit már régóta vártak akkor a zsidók, évszázadok óta. Mert az volt a fájdalmuk, hogy nem volt köztük Isten embere már évszázadok óta. A proféták régen profétáltak, és akkor eljött keresztelő János, aki a pusztában magányosan élt, és ott a Bibliából fölfedezett valamit, hogy az Ószövetségben megígért Messiásnak most kell eljönnie. Dániel proféta könyvéből, annak egy fejezetéből ez világos. És amikor erre ráébredt, arra is ráébredt, hogy mi erre nem vagyunk készen. Isten népének hívnak minket, de hogy viselkedünk a hétköznapokban? Milyen a beszédünk? Milyen az egymáshoz való viszonyunk? Mi lesz, ha jön a Messiás, a megváltó, és így talál minket. És ezért, aki arra járt, néha arra vetődött valaki a pusztába, annak beszélt arról, ami a szívét feszítette, hogy nem vagyunk készen. Meg kell változnia az életünknek, mert jön az Isten országa. És ez azt a néhány embert úgy megdöbbentette, és szíven találta, hogy ők továbbadták a hírt. Hogy ott van a pusztában valaki, aki valamit mondott nekem, és az megváltoztatott, te is nézd meg. És elkezdtek özönleni az emberek a pusztába, és hallgatni keresztelő Jánost. És most, amikor a függöny föllebben, és az evangélium története megkezdődik, akkor már azt látjuk, hogy keresztelő Jánoshoz a nép vallási vezetői is jönnek. Kivizsgálni a dolgot, hogy mi ez. Az Isten munkálkodik, és mi nem tudunk róla? Mi ez? Vajon nem valami eretnekség, valami furcsa dolog, amit a nép kitalált? Mi ez? És megkérdezték keresztelő Jánost, hogy ki vagy te? Kinek mondod magad? És olyan érdekes, ahogy János ezt mondja az első mondatában tulajdonképpen, hogy és keresztelő János vallást tett, és nem tagadott. És mit mondott? Hogy nem én vagyok a Krisztus, vagyis a Messiás. A Krisztus görög szó ugyanazt jelenti, mint a másiach arám szó, azt jelenti, hogy fölkent. Az a bizonyos valaki, akiben egyenesen Isten jön el a népéhez. És keresztelő János mondta, az nem én vagyok. És akkor újra megkérdezték, hát akkor ki vagy? Talán Illés, és ez nagyon furcsa, hogy keresztelő János erre is azt mondta, hogy nem, nem vagyok. Pedig maga Jézus, hallottuk a Máté evangéliumából, sajnos elfelejtettem odaírni, hogy honnan van az ige szakasz, a hosszabb ige szakasz a Máté evangélium a 17. fejezetének elejéről. Hallottuk ott, maga Jézus mondta, hogy Illés már eljött, és kivégezték, és tudták a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról beszél. És mégis keresztelő János azt mondta a kérdésre, hogy Illés vagy-e, hogy nem. És harmadszor pedig azt kérdezték, hogy a próféta vagy talán? És ez az a próféta, ez megint egy ószövetségi jövendőlés. A Mózes 5. könyvében van egy ilyen szöveg, hogy azt mondja, hogy prófétát támaszt az Isten közületek. És ő majd megmond mindent, amit kell. És aki nem hallgat arra a prófétára, az kiírtják az Isten népe közül. Tehát vártak egy prófétát, majd a prófétát, akiben az Isten mindent megmond nekünk. És azt mondta Keresztő János, ez sem vagyok. Hát akkor ki vagy? És erre válaszolta azt, hogy egy kiáltó szó vagyok a pusztában, amint Ézsaiás mondta, hogy készítsétek, egyengessétek el az Úr útját. Hogy én készítem csak az utat, hogy jöjjön el közénk az Úr, de én nem vagyok senki és semmi. Mit mond ez nekünk? Azt mondja Calvin János a főművében, az Institúció nevű művében, ezzel a mondattal kezdi, hogy a valódi bölcsesség egy kettős dolog, Isten és önmagunk megismerése. És ez a kettő összetartozik. Keresztelő János tanulmányozta a Bibliát és félrevonult. És ismerte Istent, hiszen a megfelelő időben elmondta, hogy igen, most fog jönni közénk. Tehát ő ismerte magát is. Mert ugye hallottuk, hogy összekapcsolódik a két ismeret. Na hát mit tanít nekünk arról, hogy kik vagyunk mi? Amikor megkérdezik, hogy ki vagy te, hogy mit felel. Na ezt nézzük meg ma röviden. Hogy kik vagyunk mi, ez egy nagy kérdés. Nem véletlen mondta Calvin, hogy a bölcsesség kérdése, hogy ki vagy, ki vagyok, ki Isten és ki vagyok én. És hogyha nem tudom, hogy ki Isten, akkor nem tudom azt se, hogy ki vagyok én. Nyugaton elfelejtik, hogy ki Isten, kezdik elfelejteni, és nem tudják már azt se, hogy fiúk-e vagy lányok. Nem tudják, ki vagyok én. Ez így van, így tartozik össze. Egy nagy zűrzavar van abban az emberben, aki nem ismeri Istent, hogy mi az én feladatom, miért vagyok ebben a világban, ki vagyok én, milyennek is kéne lennem, van-e egyáltalán valami erről, tudható-e, nem tudjuk, ha nem ismerjük Istent. Na nézzük először azt, amit tagad, amit azt mond Keresztelő János, hogy ki nem vagyok. Nagyon fontos, hogy ezt mi is lássuk, hogy ezek nem mi vagyunk. Megkérdezik tőle, hogy te vagy-e az Isten küldötte, aki hozzánk jön, a Messiás, a Krisztus. Keresztelő János Isten embere volt, nyilvánvaló módon. Látszott, hogy özönlenek hozzá a népek, hallgatni, amit Istenről mond. És keresztelte az embereket, erről kapta a melléknevét. És mit mond, hogy nem én vagyok az Isten küldöttje? Nagyon jó lenne, ha mi tudnánk, hogy nem fogunk senkit és semmit megváltoztatni a magunk környezetében. Hogy nem mi vagyunk azok, akik erre elhivattunk. Aki bárkit és bármit meg tud változtatni igazán belülről, az a megváltó Jézus Krisztus. Ő rá van szükségünk, őt várjuk. Ma is őt várjuk a Szent Lelke által, hogy ott legyen az életünkben és munkálkodjon. De nem mi vagyunk, akik bárkit és bármit meg tudunk változtatni. Nagyon fontos dolog. Keresztelő János ismerte Istent, ezért ismerte önmagát. Nem én vagyok az. És a másik, ami ugye a végén van, megkérdezik, hogy te vagy-e a próféta? Na hát mi szeretünk nem csak megváltoztatni, igyekezni dolgokat, hanem szeretjük megmondani a tutit, így szoktuk mondani. Hogy kinek mi a hibája? Leginkább azt szoktuk megmondani, nem azt, hogy miben jó vele együttműködni, miben áldott, miben egészít ki minket. Nem. Azt szeretjük megmondani, hogy mi a hibája, miben kell változnia, és így tovább. Hát ez ugye a prófétának a feladata, hogy az Istentől rendelt helyünket megmondja. Hogy Isten szerint mit kéne csinálnunk. És Keresztelő Jánosnak, mikor neki szegzik a kérdés, hogy te vagy-e a próféta, azt mondja, hogy nem. Pedig ő mondott dolgokat, hogy térjetek meg, mert közel jött az Isten országa, és még mondott külön a katonáknak, a népnek dolgokat, és mégis azt mondta, nem én mondom meg a tutit. A tutit majd az utánam jövő Jézus Krisztus mondja meg. Úgy is lehet mondani, a Szentlélek mondja meg majd mindenkinek. Tegnap volt nálunk látogatóba egy család, és az édesanyának elhívása van Ugandába, hogy egy keresztény kórházba dolgozzon, és a lánya is hívő, és azt mondta a lánya, hogy én is szívesen megyek, de nem azért, mert az a misszionárius engemet is hív, nem azért, mert az édesanyám megy, hanem én várok, hogy az Úr mondja meg nekem, hogy hol a helyen. Hát így van ez. Nem mi mondjuk meg a tutit, bármennyire is szeretnénk, nem vagyunk próféta sem. És az is különös, hogy már említettem, hogy amit középen kérdeznek, hogy te vagy-e Illés. Ezt miért kérdezik? Ezt el kell mondjam, ez is egy ószövetségi jövendőlés. A legutolsó ószövetségi könyvben, a Malakiás könyvében, és annak is a legvégén, tehát közvetlen az új szövetség előtt, csak persze több száz évvel előtte lezárult az ószövetség, de ott van a végén, hogy majd eljön Illés, és az apák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiak szívét az apákhoz, és elkészíti az Úrnak az útját. És ezért mondta Jézus Krisztus maga, hogy hát Keresztelő János volt ez a bizonyos Illés, akiről jövendől Malakiás. És milyen érdekes, hogy amikor Keresztelő Jánosról kérdezik, hogy te vagy-e Illés, akkor azt mondja, nem. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nem nekünk kell tudni és látni, hogy kik vagyunk. Ha valami megbízatást kaptunk Istenről, persze nekünk kell tenni a dolgunkat, de hogy milyen méltóságot töltünk be az ő tervébe, az csak rossz, hogyha mi tudatában vagyunk, mi csak legyünk szerények, úgy lehet mondani, ez nem bibliai szó, de azért megvan a helye a bibliai dolgokban is. Azt, hogy Isten mire hívott el minket, az az ő dolga, ezt nem nekünk kell tudni és mondani és tudatában lenni. Nem vagyok Illés sem. Már csak azért is azt mondta, mert tulajdonképpen akkor úgy értették, hogy majd Illés föltámad. És jön egy ember, aki már régen meghalt, Illés már több mint 1000 éve volt akkor halott, és majd eljön és él köztünk, mint az Isten nagy profétája. És Keresztelő János ilyen sem akart lenni, a múltból itt maradt valaki, aki egy különös, furcsa világban van, nem. Ő abban a korban élt, annak a kornak a gyermeke volt, és ahhoz a korhoz küldte az Úr, és szólt rajta keresztül. Ennyit erről, hogy ki nem vagyunk. És nézzük azt, hogy mit mond magáról, hogy hát akkor megkérdezik, de akkor mit mondjunk azoknak, akik elküldtek a fővárosból minket, hogy vizsgáljuk ki, hogy mi ez itt a pusztában, és ki vagy te. Mit mondjunk nekik? És erre mondja szintén ószövetségi jövendőlés Ézsaiás könyvéből. Én kiáltó szó vagyok a pusztában, egyenesítsétek ki az Úr útját, amint Ézsaiás próféta mondta. A kép az, hogy az Isten jön, és azt mondja a kép a prófétánál, hogy töltsétek föl a völgyeket, faragjátok le a hegyeket, mert jön az Isten. És az van ott, hogy egy szó kiállt a pusztában. És ezt mondja. És Illés ezt vonatkoztatja magára, hogy jön az Úr, és készítsétek az útját. Ez vagyok, és amikor azt mondja, hogy egy szó kiállt a pusztában, ezt a szót, ezt a görögben, erre is két kifejezés van, a görög finomabb nyelv, mint a magyar sok mindenben. A szó az lehet maga az ige, ugye amiről itt szó volt már a prológusban, a bevezetésben többször, az üzenet. De itt nem ez a szó van. Hanem a szó az egy hang. Az új fordítás így is fordítja, hogy ne legyen félreérthető, hogy egy hang kiált a pusztában. Én a kiáltó hang vagyok. Tehát nem az üzenet, hanem hogy megrezeg a levegő, és felfigyelünk, hogy itt valaki valamit mondani akar. Tehát ezt értsük meg, hogy János ezt mondja magára, hogy én a hang vagyok. Nem az üzenet, csak a hang. A figyelem felkeltés, hogy itt valaki valamit mondani akar, figyeljetek. Tehát, hogy mi nem az üzenet vagyunk. Mi nem az Isten embere vagyunk, akire figyelni kell. Jézus Krisztus az volt. Az ő életét példának lehetett venni. Amit ő mondott, amögött el lehetett igazodni. Abban nem volt hiba. Mi nem ez vagyunk. De ha megragadott minket az Isten szeretete, akkor lehetünk mi egy hang, amire fölfigyelnek. Egy hang a sok közül. Mennyi hang figyelmeztet minket az Istenre, Jézus Krisztusra, és ezek mennyire sokszínűek. Sokszor, mintha ellentmondóak is lennének. De ez a szerepük, hogy fölhívják a figyelmünket, hogy keressük az üzenetet, ami nem ők, nem tőlük jön igazán, hanem amit a Szentlélek akar nekünk tudtunkra adni. Egy hang. Vagy-e már egy hang, akit megragadott az Isten szeretete, és aki ezért nem tud hallgatni. Én is úgy vagyok, hogy ha nem lenne itt ez a vasárnap délelőtt, és nem mondhatnám el az üzenetet újra meg újra, az borzasztó lenne a számomra. Mert el kell mondjam, hogy szeret minket az Isten, hogy hogyan adta oda a fiát, halálra a keresztre, hogy nekünk megbocsáthasson és üdvösségünk lehessen. És hogy tapasztalható az ő jelenléte és közelsége és szent lelke és a szent lelkének a tanácsai napról napra. Nem az üzenet vagyok, a hang, amelyik felhívja a figyelmet az Isten üzenetére, hogy tőle hallod-e, hogy mennyire szeret téged. Hogy tőle megérted-e, hogy érted, adta az életét, és érted, lehelte ki a lelkét? És a harmadik pont egy különleges pont, tehát hogy első pont, hogy ki nem vagyunk, második pont, hogy ki vagyunk Keresztelő János bizonyságtétele nyomán, és a harmadik az, hogy mit nem tudott Keresztelő János, hogy kik vagyunk. Mert Jézus Krisztus elmondott dolgokat Keresztelő Jánosról, és mindig azt mondta, hogy ő egy hatalmas nagy valaki, de kisebb nálatok, mondja a tanítványainak. Sőt, nem csak nálatok, hanem mindenkinél, aki az Isten országában benne van. Miért mondta? Mert Keresztelő János egy dolgot nem tudhatott, hogy ki ő, hogy ő az Isten gyermeke. Ez az, amit mi tudhatunk. Hogy amikor Jézus Krisztusban eljött az Isten és meghalt értünk, akkor ezzel visszafogadott minket a gyermekeivé. És a gyermekével hogy bánik valaki? Úgy, hogy itt van a gyermek, megjött a világra, sír, na, megmondom, ne sírjon, megmondom, hogy viselkedjen, nem. A gyermekét úgy fogadja az ember, hogy sír, hát akkor keressük meg, mi a baja. Akkor vigasztaljuk meg, akkor adjunk neki enni, tegyük tisztába. Mert így fogadott minket az Isten, hogy gondoskodott rólunk, a lelkünkről is, hogy megváltson. Hogy legyen bűnbocsánatunk előre. Hogy tudta, hogy sok mindent el fogunk rontani ebben az életben. Előre gondoskodott rólunk. Előre megbocsátott. Ő akar megtanítani arra, hogy kérjünk bocsánatot, és akkor minden rendben. Az Isten gyermekei lehetünk. Ez egy csodálatos dolog. Ez az üzenet igazán, de ezt nem én mondom, hanem az Isten mondja. És őt kell meghallanunk. Fogalmazzuk hát meg világosan magunknak, mert hozzánk is jöhetnek majd ilyen kérdezők. Mint ahogy Keresztelő Jánoshoz jöttek kérdezni, hogy na ki vagy te? Lehet, hogy észre fogják venni a munkahelyen, hogy ó, hát te nem szidsz mindenkit, hogy milyen alacsony a fizetés, és nem vagy elégedetlen, és hát miért? Ki vagy te? Tehát gazdag vagy, mert hozzánk is fognak jönni így kérdezni, és akkor meg kell tudjuk fogalmazni, hogy ki nem vagyunk, hogy mi nem tudunk senkit és semmit megváltoztatni, mi nem mondjuk meg a tutit, mi nem egy régi korból itt maradt maradvány vagyunk, hanem egy hang, egy föl szeretnénk hívni a figyelmet valakire, aki mindezt meg tudja tenni, és aki itt van most is, és élő valaki, és mi tulajdonképpen az Isten gyermekei vagyunk. És nagyon jó nekünk, és nektek is ugyanilyen jó lehetne. Tudjuk-e, hogy kik vagyunk? Tudjuk meg, higgyük el, és valljuk, amikor erre van szükség. Amen. Válaszul az igehirdetésre a megkezdett 751. ének harmadik versét énekeljük. Jöjj hát az élet vizéhez, Jézus kínálja neked. Jöjj hát az élet vizéhez, Jézus kínálja neked. Árad az élet belőled.
a szíved. Jöjj, hát siess, jöjj, vár reád, béke a földön az üdv odahát. Itt van az élet, a forrás, nincs sehol és soha más.
Jöjjetek, testvéreim, ismét álljunk föl, és imádságban hajtsuk meg fejünket Isten előtt. Áldunk téged, Istenünk, hogy te nem hallgatásba burkolózó buddhista végső valóság vagy, hanem önmagadat kijelentő Szent Háromság Isten. Köszönjük, hogy megismerhetünk téged. Köszönjük, hogy közösség, munkálkodó közösség vagy. És köszönjük, hogy magunkat is felismerhetjük ebben az ismeretben, hogy minket is szeretetre és munkálkodásra akarsz tanítani. Köszönjük a megváltót, akiben eljöttél közénk, és köszönjük, hogy a gyermekeiddé fogadtál minket benne. Kérünk téged, hadd éljünk ennek az örömében, hadd legyen ez világos számunkra, hadd tudjuk mindezt érthetően megfogalmazni és elmondani, kifejezni másoknak is, ha kérdezik. Kérünk téged, mindazokért, akiknek bizonytalansága van ebben, talán a fájdalmak, talán a nélkülözés teszi őket bizonytalanná abban, hogy a te gyermekeide, erősítsd meg őket, légy velük. Kérünk egy kórházban levő testvérünkért, aki várja, hogy új életet tanulhasson és kezdhessen rehabilitáción. Őt is áld meg és segítsd ezen az úton. És kérünk, hogy mindnyájunkat áldj meg, hogy a magunk helyén hadd legyünk hang, amely felhívja a figyelmet a te csodálatos szeretetedre. Amen. Most kiki önmagában forduljon imádságban Istenhez, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imádságba foglaljuk népünket is a szózat éneklésével.
Hazádnak rendületlenül légy hív.
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és amíg ez a háború tart a zsinat kérésére, itt mindig elénekeljük a 799. énekünket, mely a kárpátaljaiak himnusza. A himnusz helyett, mert azt tilos volt nekik énekelni, ezt énekelték az istentiszteltek végén. Mindig velem, Uram, így kezdődik.
Mindig velem, Uram, mindig velem. Még ha nem láthat is gyarló szemem, azért ez énekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Megmondtad, ó Uram, híveidnek, szívükbe küldöd el szent lelkedet. Templomoddá engem, tégy hát és légy velem, tégy hát és légy velem, mindig velem.